Érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Mindenki értesítést fog kapni a rezsistopról, az értesítőben tájékoztatás lesz az igénybevételhez szükséges eljárásról, ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a tájékoztatás legfontosabb része az, hogyha valaki nem gázra vagy távhőre, hanem a villanyszámlára vonatkozóan kéri a jóváírást a januári rezsistop érvényesülését, akkor az értesítőben rögzített eljárásnak megfelelően tudja megtenni. Gulyás Gergely hozzátette, távhő és gáz esetén nincs további teendő. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban döntött arról, hogy a januári rezsiszámlák többletkiadásait átvállalja, ezért a fogyasztásból, illetve az árakból 30%-os kedvezményt ad, ezt az állam fizeti. Az ár és csökkentés fenntartása mellett döntött szerdai ülésén a kormány, ezt jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az ár és csökkentés fenntartása hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz, a januári 2,1%-os adat is jól mutatja, hogy ez hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben a háztartási cikkek és az élelmiszerek esetében is. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, értik a multik profit érdekeit, de úgy gondolják, hogy ezzel az állásponttal szemben az árak fékén tartása a magyar kormánynak és a magyar embereknek is az érdeke. Magyarországon a Framatom francia és a Rosatom orosz nukleáris ipari vállalattal együtt felgyorsítják a paksi atomerőmű bővítését, hogy továbbra is biztonságban legyen hazánk energia ellátása, és továbbra is megóvják a rezsicsökkentést, így fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a francia vállalat fogja szállítani a paksi reaktor egyik legfontosabb elemét, az irányítástechnikai rendszert. A cég emellett tovább növeli a szerepét a paksi beruházásban, a franciák a legmodernebb nukleáris technológiát használják, ráadásul a magyar és a francia kormány között szoros szövetség van a nukleáris energia területén, hangsúlyozta a miniszter. Szijjártó Péter úgy vélekedett, a rezsicsökkentés hosszú távú garanciája az maga a paksi atomerőmű, mivel magunk fogjuk előállítani az elektromos energiát, és nem kell megvennünk a nemzetközi piacokról. De paks nélkül, az új paksi blokkok nélkül nincs rezsicsökkentés hosszú távon, fogalmazott Szijjártó Péter. Március 16-a után nem kell kényelmi díjat fizetni a mobiltelefonos parkolás után, ezt közölte Sojmár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Az államtitkár jelezte, a mobiltelefonos parkolást eddig a kényelmi díj terhelte, azzal, hogy ezt eltörlik, évente összesen 3 milliárd 500 millió forint marad az autósok zsebében. Sojmár Károly Balázs emlékeztetett, tavaly szeptemberben az e-matrica után törölték el a kényelmi díjat, ami évente 2,5 milliárd forint megtakarítást jelent. A két intézkedéssel együtt összesen 6 milliárd forintot hagynak az autósok zsebében, fogalmazott az államtitkár. Az év hatodik hetében országos szinten enyhén csökkent a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év hatodik hetében 15 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest központi szennyvíztisztítónál, Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden, Tatabányán, Veszprémben és a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, míg emelkedést sehol nem mértek. Az örökítő anyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Győrben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Tatabányán, Veszprémben és Miskolcon az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának növekedése nem várható. Február 15-e a felsőfokú felvételi határideje, aki szeretne szeptembertől valamelyik egyetemen, főiskolán tovább tanulni, aznap éjfélig küldheti be a jelentkezési lapját a felvi.hu oldalon az e-felvételi rendszerében. A Debreceni Egyetem a mostani felvételi eljárás során összesen 71 alapképzési szakot, 98 mesterszakot, 6 osztatlan és 51 tanári szakot, 41 duális szakot, valamint 4 felsőoktatási szakképzési szakot hirdetett meg. A leendő hallgatók ingyenesen 3, térítés ellenében további 3 helyet jelölhetnek meg, ahová szeretnének bekerülni. A legfontosabb határidőket, tudni és tennivalókat Ölvetiné Szabó Beáta, a Debreceni Egyetem oktatási és beiskolázási főigazgatója foglalta össze rádiónknak.
A legelső teendő a felsőoktatásban tanulni vágyók számára, hogy beadják a felvételi jelentkezési űrlapjukat. Ezt az e-felvételi rendszerben szükséges megtenni, és február 15-éig mindezt hitelesíteni, véglegesíteni is szükséges. Nagyon fontos tudnivaló ezen kívül, hogy 6 helyet lehet megjelölni, ebből 3-at ingyenesen, és a további 3-at pedig kiegészítő eljárási díj befizetése mellett. A jelentkezés benyújtását követően elindul az ügyintézési időszak, ekkor az oktatási hivatal, illetve az intézmények észrevételeket tehetnek, értesítéseket küldhetnek a jelentkezőknek, vagy esetleg hiánypótlási felszólítást, ezért érdemes a felvételi felületen megadott e-mail címüket, illetve magát a felületeket figyelemmel kísérni. Az ügyintézési időszak egészen július 7-éig tart. Ez az a határidő, ameddig minden olyan dokumentumot el kell tölteni az felvételi rendszerben, mely a felvételiző központ számának a kialakításához szükséges. Egyszeri alkalommal még arra is lesz lehetőségük, hogy a sorrendet módosítsák. A Debreceni Egyetemnek több olyan szakja is van, amely több telephelyen is meghirdetésre kerül, ezért erre is érdemes odafigyelni, hiszen a Debrecenben, Nyíregyházán meghirdetésre kerülő képzéseink Szolnokon és Siófokon is megtalálhatóak, és a telephely is módosítható a jelentkezők számára. A külföldön érettségit tevő jelentkezőknek a dokumentum feltöltési határideje az július 13, és a ponthatár megállapítása az július 21-én várható.
Keresztfél évben, tanév közben legfeljebb néhány hely szabadul fel a debreceni Váli István Református Cigány Szakkollégiumban. Külön felvételit nem is hirdetett most az intézmény, hiszen mindig vannak a várólistán jelentkezők. Nagy az igény a szakkollégiumra, az itt kapható támogatásra. Várhatóan 3 új hallgató lehet most Vális. Mózes Áron igazgatót hallják.
Próbáltuk bemérni, hogy milyen irányba megy a hallgatói létszám, kik végeznek, hogyan szervezünk vagy ne szervezünk felvételit februárban. Valószínűleg nem lesz felvételünk, mert ugyan talán 4-5-en kikerülnek a rendszerből, részben olyanok, akik diplomát szereznek, részben olyanok, akiknek mi köszönjük meg az eddigi itt létüket, mivel az igény egyre nagyobb a bekerülésre, ezért nem szeretnénk elzárni a kis létszámunk mellett a lehetőséget, a jó képességű, agilis odaszánt fiatalok irányából, hanem inkább azokat segítjük ahhoz, hogy felelős döntéseket hozzanak, akik bent vannak és nem éltek a lehetőséggel kellő mértékben. Ennek megvannak a SMS-ben és felvételi rendszerben való szabályozásai. Ezeket, ha érvényesítjük, akkor lehet, hogy lesz hallgatói jogviszonya valakinek, de úgy érezheti a közösségünk, hogy nem érdemes arra, hogy megkapja ezt a lehetőséget, ami nálunk van. Tehát ilyen oldalról is csökken a létszám, olyan oldalról is csökken a létszám, hogy végeznek, viszont még mindig olyan túlzó vagy plusz létszámmal voltunk, hogy akár nem is kellene, hogy bekerüljön bárki, mert akkor is úgymond meglennénk az állami támogatáshoz. Nem ez a cél, hanem hogy minél többen lehessenek itt, tehát tervezzük, hogy fölveszünk a várólistánkról egy-két hallgatót.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
egész napos szerelemben, a mélység fölött szögdécseltem, megyek szépen, megmosakszom, jó sok az emlék, agyom, hogy hasson, hálát adok, hogy nem zuhantam mellőled, csak gondolatban, oda nem adnám semmi pénzért, sem ezt a napot, sem ezt az érzést, annyira gazdag lettem hirtelen. Fogalmam sincsen, mit kezdjek veled. Lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Előtted volt az egyedül lét, úgy éreztem, hogy menekülnék. Annyira jó volt az érintésed, miért ne félnék, mitől is féljek, el is lehet veszítenem. Miért is higgyem azt, hogy te nem szívódsz fel, ahogy az átlag, ha kinyitom a szemem, még mindig látlak. Annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled. Lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Vissza gyere, add, hogy ne pusztuljak bele, le ne zuhanjak egy újabb magányba, ne álmodozzak megint hiába. Volt már olyan, éppen elég, máig is iszom még a levét, elnevett tőlem azt, ami lennél, nem is kívánok nagyobbat ennél. Annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled. Lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem. Mikor annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled. Lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Veled annyira gazdag lettem hirtelen. Veled annyira gazdag lettem hirtelen. Szívem, szívem. Gazdag lettem hirtelen, szívem, szívem.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. február 13-a péntek reggel van. A meteorológusok szerint eleinte borult lesz az ég, majd több helyen fordulhat elő eső, zápor, majd nyugat felől elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. Az északnyugati északi szél többfelé erős lesz. Hajnalban 0 plusz 6 fokot mértek, délután 9 és 15 fok között alakul majd a hőmérséklet. És akkor a tartalomból február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni a méhecske hoteleket és darázs garázsokat, melyekkel a lakosság is sokat tehet a beporzó rovarok védelméért, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Orbán Zoltán szóvivő elmondása szerint hazánkban is egyre jobban terjed a mesterséges bölcsőkészítés, melyeket akár egy tűzifa kugliban vagy egy téglában is létre lehet hozni. A lényeg, hogy esőtől védett helyen legyen. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
We've turned the page for a new day has dawned, and we've rearranged what is right and what's wrong. Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get back home. And where are the virtues that once gave us light? And where are the morals that governed our lives? Someday we all will awake and look back just to find what we've lost. We need to get back to the basics of life, a heart that is pure and the love that reason it out. Just meditate and you can overcome every doubt. After all, man is a god. They say God is no longer alive, but I still believe
in the old rugged cross.
Whoa. Of life, a heart that is pure and the love that is blind, a faith that is fervently grounded in Christ, the hope that endures for all time. These are the basics. We need to get back to the basics of life.
We need to get csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Mince Márta vagyok, a Balmazújvárosi Református Egyházközség beosztott lelkésze, a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és óvoda lelkésze. János evangéliumából a 10. rész 7. versétől a 10. versig terjedő szakaszt olvasom. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. János evangéliumában többször találkozunk az úgynevezett énmondásokkal. Ezekben Jézus egy kép segítségével igyekszik valamit közelhozni az ő világából. A mai ígében azt hallottuk, hogy az ajtóhoz hasonlítja magát. Én vagyok az ajtó. A zárt ajtó kirekeszt, vagy éppen védelmet biztosít, attól függően, hogy melyik oldalon vagyunk. Itt azonban nem a bezárt ajtóra kell gondolnunk, hanem sokkal inkább az kerül előtérbe, hogy rajta keresztül nyílik út, lehetőség. Kintről be lehet jutni. A legelőről be lehet jutni az akolba. Haza lehet térni, ahol biztonság van. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam megy be, megtartatik, mondja Jézus. Olyan sokféleképpen igyekszik az ember Isten országába bejutni. Elsőrenden a saját jó cselekedeteire alapozva szeretne bebocsátást nyerni sok ember. Olyan jó ember volt, hangzik el gyakran egy-egy elhunyt emberrel kapcsolatosan. Biztos, hogy a mennybe jutott, gondolják sokan, bár az elhunytnak semmi kapcsolata nem volt Jézussal. De az emberi mércénk szerint sok jót tett, és így biztosnak vélik az Isten országába való bejutást. De ezek hamis elvárások, elgondolások, melyek nem Isten kijelentésén nyugszanak, és végzetes lesz a következménye. Hasonlóan falba ütközik az, aki pénzért akar belépőt venni a mennybe. De itt nem működnek az emberi kapcsolatok összeköttetések sem, hiszen nincs olyan ember, akiért bebocsátást nyerhetünk. Nem az emberi kapcsolatainkért, tisztségünkért van szabad út a mennybe. Jézus azt mondja, hogy ő az ajtó, nincs más. De rajta keresztül viszont szabad a bejárásunk Isten elé. Később egészen szemléletesen mutatkozik meg ez, az Isten által megnyitott szabad út, amikor Jézust meghalt, és a templom kárpitja a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Nem kell közben járó, nem kell falakat döngetnünk, Isten készített el az ő országába való bejutásunknak a lehetőségét. Jézus az egyetlen egy lehetőség. Ezt kell az embernek felismernie, elfogadnia, és ezáltal élhet. Mit is jelent Jézuson keresztül bemenni? Azt, hogy felismerem, elismerem, hogy Jézus az Isten fia, bűntelen volt, az életét adta értem a Golgotai kereszten, hogy ő minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Én pedig elveszett vagyok, de érte, általa helyem lehet az Isten országába. Akkor nem az érdemeimet sorolom, nem emberekre hivatkozok, nem a pénzemet csörgetem, hanem alázattal Jézusra hagyatkozom. Mit ígér Jézus azoknak, akik bemennek ezen az ajtón? Azt, hogy megtartatnak, nem vesznek el, örökké megmaradnak. Szinte ebben a mulandó világban felfoghatatlan, hogy valaki örökké megmaradhat. Milyen nagy ajándékot készített el Isten az ő fiában? Ezt Jézus maga ígéri meg. Ez nem egy bizonytalan ígérgetés, hanem biztos kijelentés. Jöhet bármi, aki Jézuson keresztül megy be Isten országába, megmarad. Senki és semmi ki nem ragadhatja onnan. Micsoda biztonság! Ezen felül is van még ígéret. Kijár és bejár, és legelőre talál, olvashattuk az ígében. Isten maga gondoskodik a juhai táplálékáról. Nem éheznek az Úr nyájához tartozók. Olyan helyre vezet, ahol valódi élelemre lelnek az övéi. Így vehetjük mi újra és újra kezünkbe a Bibliát. Olyan sok mindent olvashatunk mi a Szentírásban. Mindig megtalálhatjuk benne a nekünk elkészített üzenetet. Egy-egy szakaszból jobban megismerhetjük Istent, az ő tervét, akaratát. Ő elkészítette a lelki táplálékot, kérdés, hogy mennyire élünk mi vele. Jézus azért jött, hogy az övéinek életük legyen, sőt bőségben éljenek. Ő maga biztosítja az életet. Ő általa lehet az embernek örök élete. És ez nem csupán egy vegetálás létezést jelent, hanem meggazdagított életet. Elsősorban mennyei kincsekkel gazdag életet jelent. De aki Jézussal éli az életét, az a földi dolgaiban is megláthatja az ő megváltójának ajándékait. Jézusban Isten ajtót nyitott. Általa meggazdagított életet kínál. Élsz vele, vagy az ajtón kívül áldogálva kimaradsz az igazi életből? Imádkozzunk! Úr Jézus, hálás a szívünk, hogy te sok mindent igyekeztél úgy elmondani, hogy mi valamit meg tudjunk érteni a te nagyságos dolgaidból. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te eljöttél erre a földre, életedet adtad a mi bűneinkért. Olyan jó nekünk már olvasni, hogy te legyőzted a halált, hogy te vagy az ajtó a mennybe. Imádkozunk azért, hogy minél többen legyenek azok, akik megismerik a benned elkészített lehetőséget, és élnek vele, élnek általa. Köszönjük, hogy általad meggazdagított életünk lehet. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
All the chisels I've dulled carving idols of stone that have crumbled like sand beneath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I have thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Kátyúzási tervet állított össze, és azt központilag koordinálja az Építési és Közlekedési Minisztérium. Ezt jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a kormány meghallgatta Lázár János építési és közlekedési minisztert a kátyúhelyzetről, illetve a kátyúk felszámolására tett intézkedésekről. A miniszter ismertetése szerint a magyar állam 31 ezer kilométer út kezelője, ezen kívül Magyarországon még 182 ezer kilométernyi út van, amely az önkormányzatokhoz tartozik. Gulyás Gergely kiemelte, a kátyúk hatékony megszüntetéséhez az önkormányzatok tevékenységére is szükség van, ezért a kormány arra kéri és szólítja fel őket, tegyenek meg mindent a hideg időjárás miatt a korábbinál több kátyú felszámolására. A miniszter elmondta, a magyar közútnál 8 milliárd 200 millió forintos keret áll rendelkezésre a kátyúk megszüntetésére, a cég munkavállalói soron kívül végzik ezt a munkát. Magyarország sokat profitált a Kínával folytatott együttműködésből, amit jól példáz, hogy a tavalyi immár sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás hazánkba, illetve hogy február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, miután fogadta kínai kollégáját, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amelyben Kínának rendkívül fontos szerepe van, és ez felértékeli a két ország közötti átfogó, minden körülményre kiterjedő stratégiai partnerséget. Szijjártó Péter elmondta, 2025 sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra. Ezek a beruházások rendre hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizálásához és megerősödéséhez. Az év hatodik hetében országos szinten enyhén csökkent a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év hatodik hetében 15 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest központi szennyvíztisztítónál, Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden, Tatabányán, Veszprémben és a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, míg emelkedést sehol nem mértek. Az örökítő anyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Győrben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Tatabányán, Veszprémben és Miskolcon az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának növekedése nem várható.
Az időjárásról.
Pénteken északnyugat felől folytatódik a felhőzet szakadozása, csökkenése, a felhő átvonulások mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti részeken maradhat legtovább felhős az ég, az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 10 és 15 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
sarló az éjben, fényével vasalja egyenesre a gyűrött utakat odakint.
A felhők fent az égen, kényelmes kis párnák, csak az istenes őcseppekből dob ránk a locsint.
De már nem zavar meg semmi, fényévek sorosan, ezt a pillanatot nem hagyom elmenni. Mert amíg van felettünk égbolt, én megéltem veled ezt a kacifántos, kibogozhatatlan életet. Gyorsan múló évek, gyönge kártya vár, viharban vagyunk ketten, a szélben fecske pár. A világ mindenkit egyenként lassan felzabál, majd megszökünk előre, kiszállunk az Isten ablakján.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni a méhecske hoteleket és darázs garázsokat, melyekkel a lakosság is sokat tehet a beporzó rovarok védelméért. Hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Orbán Zoltán szóvivő elmondása szerint hazánkban is egyre jobban terjed a mesterséges bölcsőkészítés, melyeket akár egy tűzifa kugliban vagy egy téglában is létre lehet hozni, a lényeg, hogy esőtől védett helyen legyen. A riporter Balázs Alexandra.
A körülöttünk élő méhek és darazsak messze-messze túlnyomó többsége. Legalább 90%-a nem családokban élő forma, hanem magányosan él, nem alkotnak az egyedek együttműködő kolóniát, és ennek egyik nagyon-nagyon fontos gyakorlati szempontból számunkra hasznos következménye, hogy szelidek, ártalmatlanok, nagyon békésen együtt lehet velük élni. Na most ezek a magányos méhek és darazsak az esetek jelentős részében úgy szaporodnak, hogy vagy a rovarok maguk ásnak, a nősnek maguk ásnak, kaparnak egy bölcsőjáratot, vagy keresnek olyan hosszúkás, csőszerű járatokat, amiben tudnak szaporodni, például a farontó rovar lárvák által a korhadó fába rágott járatokat, amiből már kirepült a bevábozódást követően a farontó rovar, és akkor ezekben ők tudnak szaporodni. Ez hogy működik? A magányos méhfajok nektárt és virágport, a magányos darásfajok fullánkkal, szúrással megbénított rovarokat, hernyókat, pókokat hordanak be ezekbe a járatokba, és amikor egy lárva felnevelkedéséhez elegendő mennyiségű táplálék összegyűlt, akkor ráhelyez a nőstény egy petét, és egy sárgfallal gyakorlatilag lefalazza, lezárja ezt a bölcsöt, és egymás után egy áradva képes 8-10 ilyen bölcsöt is készíteni, illetve élete során, ami néhány hét, egy-két hónap, több ilyen helyre is készít bölcsőjárat sorokat. Ebben ugye kikel a petel, megeszi a felhalmozott táplálékot, bevábozódik, és ugye magyarországi, illetve mérsékelt tövi viszonyok között majdnem egy év múlva a következő tavasszal fognak kikelni ebből a rovarok. Tehát ezt kell ismerni, és ezt kell megértenünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi is az a méhecske hotel vagy darázs-garázs. Tehát ha tudjuk, hogy ezek a magányosan élő szelíd beporzók ilyen helyet igényelnek, akkor jött az ötlet, hogy tűzifakugliba, faröngbe, gerenda maradékba fúrjunk különböző átmérőjű lyukakat. Itt a leghasznosabb, hogyha 8-10 mm-es, 6, illetve 4 mm-es lyukakat fúrunk, minél többet, annál jobb. És hogyha ezeket az így kialakított méhecske hoteleket, darázs-garázsokat úgy érdemes elhelyezni, hogy lehetőleg néhány órán keresztül süsse ezeket a nap, a legjobb, hogyha a délelőtt folyamán, és nagyon fontos, hogy ezeket mindig esőtől védett helyre kell tenni. Ilyen szempontból ideális az erkés tornácbeugró, egy ablakpárkány széles eresz alatt, vagy a ház lábánál létesített természetvédelmi farakás, mert akkor ezek az állatok a környezetünkben tudnak tömegesen szaporodni, és ott a környéken néhány száz méter sugarú körön belül beporozzák a növényeinket.
Ha már itt a neveket említette, hogy darázsgarázs, meg méhecske hotel, akkor beszélgessünk erről, mert ha jól tudom, akkor korábban a méh garázs is felmerült, de ez félreértésekre adott okot.
Igen, korábban a darázsgarázs elnevezést használtuk azért, mert hogy a méh garázs akár leírva is félreolvasható, de hallás alapján könnyű félreérteni, úgy is lehetett volna hallani, hogy méh garázs, és akkor teljesen joggal teszi fel a hallgató a kérdés, hogy a természetvédelem, meg a méh garázs, meg a méhek hogy jönnek össze. Aztán azért változtattuk meg a nevet, mert hogyha megnézzük ezeknek a méhecske hotel darázs garázsoknak a lakóit, akkor azt tapasztaljuk, hogy szerintem jóval több, mint 90-95%-uk a méhfajok közül, fali méhek, kakuk méhek, szabó méhek is még sorolhatnánk. Tehát valójában a lakók tekintetében messze-messze túlnyomó részt vannak a méhfajok, sokkal kevesebb a darázs. Ugye nagyon érdekes az eloszlás is, tehetik a kedves hallgatók azt a kérdést, hogy hát miért most beszélünk róla, hát még tél van. Igen, ám csak, hogy a magányos méhfajok, a méhecske hotel lakó méhfajok a legkorábban aktívan váló rovarok közé tartoznak. Több fajuk is bundát visel, ami ilyen szempontból ezt a hidegtűrést is lehetővé teszi. Tehát amikor nagyon enyha a tél, és odasít a méhecske hotelekre a nap, akkor bizony már február utolsó hetében, március első hetében is aktívvá válnak ezek a rovarok, és ha megnézzük a méhecske hotel egy éves, vagy mondjuk a tavaszi-nyári periódusban a rovarok aktív időszakában, hogy hogy alakul ezeknek a forgalma, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a méhecske hotelek márciustól június eleje közepéig igazándiból nagy forgalmúak, tehát ekkor van a legnagyobb rovarmozgalom, ezen belül is áprilisban és májusban. Aztán június közepére ezek a magányos méhfajok első generációja vagy generációi elpusztulnak, és akkor a nyár közepe második felében pedig izgalmas darásfajok fognak megjelenni, ugye amikor például a hernyók is nagy számban hozzáférhetők, mert vannak hernyóvadás specialisták, és akkor gyakorlatilag a nyár második felében ezeknek a forgalma szinte teljesen megszűnik, mert hogy ekkor már a bölcsőkben fejlődnek a lárvák, illetve a bábon belül alakulnak ki a felnőtt rovarok, amik ugye ismétem következő tavasszal fognak kikelni. Ugye a Méhecske hoteleknek éppen ez a egyik óriási előnye, hogyha időben kitesszük ezeket, beleköltöznek a rovarok, akkor a következő tavasszal a kikelő rovarok szó szerint visszafordulnak, ott maradnak a helyszínen. Általában a hímek néhány nappal korábban kelnek ki, elindulnak táplálékért, és mindig visszatérnek a Méhecske hotelekhez, mert hogy tudják, hogy hamarosan kelnek ki a nőstények, ott párosodnak, és a nőstény nagyon gyakran abba a bölcsőbe fordul vissza, és kezdje el hordani a táplálékot, ahol ő ki kell, természetesen ezt ugye ki tudja takarítani, illetve azért is jó, hogyha nagyon sok Méhecske hotelt teszünk egymás mellé, hogy ezt nem csak ilyen fúrással, hanem különböző vastagságú nátszálak kötekbe kötésével is biztosíthatjuk számukra, akkor pihentetni tudják akár éveken keresztül a használt, egyszer használt költőüregeket, és akkor ott az esetleg abban élő élősködők elpusztulnak. Tehát ilyen szempontból ezek a rovarok ezt a fajta higiénis viselkedést is meg tudják valósítani. Ehhez kapcsoló gyakori kérdés, hogy kell-e ezeket takarítani, hát több száz, több ezer Méhecske hotel járatot képtelenség kitakarítani, ezt alapvetően a rovarok, illetve az időjárás elvégzi.
Egyébként elterjedtek hazánkban a Méhecske hotelek, szóval egyre többen készítenek, vagy azért még van mit tenni ezen a téren?
Ugye a Méhecske hotelek Nyugat-Európából, ezen belül is elsősorban Németországból származnak, azért, mert hogy ezeken a területeken az agrárium sokkal intenzívebb volt az elmúlt évtizedekben, évszázadban, így ott sokkal gyorsabban éreztek a negatív hatását, mint például a 19. században a mesterséges ordozás is alapvetően Németországból indult el. Tehát ez az eszköz, ez azért jó néhány évtizede már bent van a köztudatban, de azt lehet mondani, hogy a klímaváltozással és a fajok eltűnésével, és ennek a két hatásnak a lakosság számára is mind feltűnőbbé válásával, hát az elmúlt mondjuk 10-15 évben kapott sokkal nagyobb hangsúlyt a Méhecske hotelek gyakorlati alkalmazása Nyugat-Európában és Magyarországon is, illetve akár világviszonylatban is beszéltünk. Már csak azért is, mert a Méhecske hotelekben lakó beporzó rovarfajok, a mostani legújabb ismereteink alapján a rovarvilágot érő klímaváltozási és fajkihalási veszély jelentősen meghaladja a gerinceseket, pedig ott is hihetetlen mértékről van szó, tehát egy szó mint száz, a fenyegetett madár és emlősvilághoz képest a rovarvilág, ezen belül is a beporzók rendkívül gazdag csoportja még sokkal nagyobb veszteséget szenvedett el. Az egyik legutóbbi ilyen emlékezetes tanulmány 2017 őszén látott napvilágot német kutatók tollából, aminek az lett a megállapítás, hogy a németországi védett területeken, tehát hangsúlyozom a német védett területeken, minden 100 repülő rovarból 75 kihalt, eltűnt. Tehát óriási a gond, és éppen ezért, mivel a körülöttünk élő méhek és darazsak túlnyomó többsége is, legalább 90% az a szelíd, magányosan élő forma, ezért megmerem kockáztatni, hogy világviszonylatban is a Méhecske hotel az egyik olyan legfontosabb eszköz, amivel a lakosság terülegesen tud gyakorlati természetvédelmi tevékenységet kifejteni a lakott területeken. És gondoljunk bele, hogy mondtam, hogy ezek a magányosan élő méhek és darazsak vagy természetes üvegeket keresnek, vagy pedig maguknak kaparnak. Most gondoljunk bele, hogy Európában, így Magyarországon is év ezreken keresztül az egyik nagyon-nagyon fontos tetőburkoló anyag a nád volt. Képzeljünk el egy tanyát, egy tanyabokrot, egy falut, ahol mondjuk épületek tucatjai, esetleg százai voltak nádtetővel burkolva, hogy ott összességében hány százezer potenciális költőüreg fogadta a magányos méheket és darazsakat. Vagy ugye amikor a melléképületek, tehát nem csak a lakóépület, de a melléképületek is tapasztott falból voltak, akkor ott is mennyi ilyen fészkelésre alkalmas állatot tudtak kaparni ezek a rovarok. A modern világunkban, modern településeinken a nádtető is teljesen eltűnt, ezt jóval megelőzően már megszűnt ugye a tapasztott falból építkezés, tehát egyszerűen az amúgy is fenyegetett beporzó magányos mély és daráshajók, nem csak egy mérgezett környezetben, nem csak természetes növényzetet egyre inkább nélkülöző környezetben kell, hogy éljenek, hanem szaporodási helyük sincs. Tehát ezért ilyen hihetetlenül fontos a méhecske hoteleknek az alkalmazása, és én hangsúlyozom, tehát ezt nem csak a lakott területen lehet megtenni, hanem a kiskertben, a tanyán, a telken, illetve akár a nagyüzemi mezőgazdaságban is, a természetkímélő agrárgazdálkodási módszercsoport részeként lehet létesíteni a mezsdék között, a terület szélén, a szántó szélén ilyen méhecske hoteleket. Együtt mondjuk azokkal a meghagyásokkal, amit szintén nagyon jól lehet alkalmazni a nagyüzemi agrárterületek fajgazdagságának növelése érdekében, hogy a gazda nem szántja föl az minden 4 milliméterét a földnek, hanem a tábla szegélyén egy 10-15-20 méteres nem kaszált, nem beszántott, nem permetezett élőhelyet hagy meg, vagy ott van még a rovarterelőbak, hát és akkor így gyakorlatilag a természetes virágos növényzet is meg tud maradni, és így az ezeket beporzó, ezeket kell táplálkozó nektárukkal, virágporukkal táplálkozó fajok is meg tudnak maradni.
Na most, ha a laikusokat nézzük, akkor szerintem sok mindenkiben felötlik a gondolat, hogy a méhecskéket ismerjük, tudjuk, hogy mi a hasznuk. De hogyha a darazsokat nézzük, akkor a darazsoknak milyen hasznuk van? Tehát miért fontosak ezek az élőlények?
Ugye beporzóként sokszor előhangzik az, hogy jó, hát a méhecskék aranyosak, na de a darazsok. Na most valójában alapvetően is különösen igaz a magányosan élő darázsfajokra. Azt is lehet mondani, hogy ezek még hasznosabbak, mint a méhek, mert hogy a felnőtt magányos darázsfajok alapvetően nektárfogyasztók, tehát ugyanúgy a virágokon táplálkoznak, mint a méhek, így beporzó munkát is végeznek, viszont az utódaik húsevők. Tehát a magányosan élő darázsfajok az utódaik számára ezekben a méhecske hotel darázsgarázs bölcsőjáratokban szúrással, méreggel megbénított pókokat, rovarokat, hernyókat hordanak. Tehát ilyen szempontból kettőt kapok egy állat jelenlétében, míg a méhek esetében nagyon-nagyon idézőjelben, ugye ott csak beporzásról van szó, nagyon hasonló helyzet, mint mondjuk a fecskék és mondjuk a verebek összehasonlításában, nagyon sokan nem szeretik a verebeket, mert hogy piszkosak, hangosak, stb. Pedig például a verebek is ugye alapvetően magvakkal táplálkoznak, így egy csomó gyommagot is elpusztítanak, elfogyasztanak. Ugyanakkor a mérsékeltőben Európában, Magyarországon a fiókáikat alapvetően rovarokkal táplálják, tehát ott is egy madárcsoport jelenlétével két ökoszisztéma szolgáltatást élvezhetünk. És hát ugye azt tudjuk, hogy globálisan is az élelmiszer növényeinknek 70-80%-a rovarbeporzású. Ez azt jelenti, hogy ha nincsenek rovarok, akkor azok az élelmiszerek, amik rovarbeporzással termeszthetők, ezeknek a termesztési biztonsága alapvetően kérdésessé válik, vagy megszűnik. De sajnos van a világon már olyan hely, ahol eltűntek a beporzó rovarok. Kína hatalmas, több magyarországi megyényi régióiról beszélünk, ahol a nagyüzemi mezőgazdaság, a környezetszennyezés és az agrárkemizálás negatív hatásaként eltűntek a beporzók, és ott bizony a mezőgazdasági munkásoknak kell kézzel, egyesével beporozni például a gyümölcsfákat.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével, Balázs Alexandra beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Már nem bár.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s alap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.